Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Tizenegy óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Várja a találkozót jó barátjával, Orbán Viktorral, J.D. Vance, az Amerikai Egyesült Államok elnöke, aki erről még a Budapestre indulás előtt nyilatkozott újságíróknak. Az Exxen közzétett bejegyzés szerint Vance azt mondta, számos az amerikai-magyar kapcsolatokat érintő kérdésről tárgyal a magyar kormányfővel. Az alelnök közlése szerint Európa, Ukrajna és több más ügy is hangsúlyosan szóba kerül majd a budapesti tárgyaláson. Nincs veszélyben Magyarország gázellátása, ugyanakkor a török áramlat gázvezetéket folyamatosan védeni kell, jelentette ki a miniszterelnök Kiskun-Dorozsmán, ahol a vezeték belép hazánk területére. Orbán Viktor azután utazott a déli határhoz, hogy a szerb hatóságok magyar kanizsa mellett a vezeték közelében mintegy 4 kg robbanóanyagot találtak két hátizsákban. A Kreml Kijevet feltételezi a szerbiai gázvezeték veszélyeztetése mögött, bár erre nincs kétséget kizáró bizonyíték, nyilatkozta az orosz elnök sajtótitkára. Dmitrij Peszkov azt mondta, korábban a kijevi rezsim már részt vett ilyen szabotás cselekményekben a kritikus energiainfrastruktúra ellen. Heorhi Tihij, ukrán külügyi szóvivő, korábban cáfolta, hogy közük lenne a szerbiai robbanóanyagos akcióhoz. A szabotázs akció kapcsán a Tisza párt az eset teljes körű kivizsgálását és a kritikus infrastruktúrák átlátható védelmének erősítését sürgette, továbbá felszólította a miniszterelnököt, hogy hagyjon fel a pánikkeltéssel. A DK a kormány felelősségét vetette fel, és szerintük az ügy rámutat az energetikai biztonság sérülékenységére. A Mi Hazánk mozgalom határozottabb határvédelemre és fokozott biztonsági intézkedésekre szólított fel. Moszkva figyelmeztette a balti államok kormányait, hogy reagálni fog, ha megnyitják légterüket az ukrán fegyveres erők Oroszországot támadó drónjai előtt, jelentette ki Maria Zaharova orosz külügyi szóvivő. Előzőleg Észtország, Lettország és Litvánia hatóságai a területükön lezuhant ukrán drónokról számoltak be olyan időpontokban, amikor a balti tengeri orosz kikötőket ukrán támadások érték. Megkezdte munkáját az a nemzetközi megfigyelő misszió, amely a kampány utolsó hetét és az országgyűlési választás teljes folyamatát figyelemmel kíséri. A csaknem 100 fős testületben 4 kontinens 10 országából érkeztek szakértők és választási megfigyelők. Nyílt levélben szólították fel volt baloldali politikusok a függetlenként vagy a kispártok színeiben induló országgyűlési képviselőjelölteket, hogy az Orbán rendszer leváltása érdekében lépjenek vissza. Gyínémet Erzsébet, a DK képviselője határozottan visszautasította az üzenetet és kijelentette, a baloldali jelöltek nem lépnek vissza, mert a hatalmat csak valódi többpárti rendszer tudja kordában tartani. Az Agrárminisztérium 500 millió forint többlet támogatást biztosít a Hungarikum pályázatokra, jelentette be a tárcavezető a közösségi oldalán. Nagy István hangsúlyozta, kultúránk, nemzeti örökségünk páratlan kincsekkel rendelkezik, gondoljunk csak a matyóhímzésre, a tokai aszúra vagy épp a gulyás levesre. Már a 100-ra bővült a Hungarikumok száma és 164 kiemelkedő nemzeti értéket, valamint több mint 13 ezer nemzeti értéket tartanak nyilván. A tanyák infrastrukturális fejlesztésére szolgáló 15 milliárd forint keretösszegű felhívás elbírálása megkezdődött, tudatta az agrárminiszter a közösségi oldalán. Nagy István ismertette, első körben 99 tanyasi lakos részesül támogatásban, összesen közel 1 milliárd forint értékben. Szeptember 3-ától majd ismét lehetőség nyílik a támogatási kérelmek benyújtására. A déli körvasút építése új szakaszához érkezett. Mától várhatóan 2027-ig Budapest-Kelenföld és Ferencváros között a vonatok jellemzően csak egy vágányon közlekednek. A győri, pécsi, székesfehérvári és dunaújvárosi vonalakon is lesznek menetrendi változások, az utasok a MÁV Plus alkalmazásban tájékozódhatnak. Irán visszautasította a tűzszünetet, a perzsa ország a háború végleges lezárását akarja. Ezt a közvetítőként fellépő Pakisztánon keresztül üzenték meg az Egyesült Államoknak. Korábban az Axios portál számolt be arról, hogy közvetítőn keresztül egy 45 napos tűzszünet feltételeiről tárgyal az USA és Irán. Az amerikai elnök a hírportálnak nyilatkozva úgy vélte, van esély a megállapodásra. Donald Trump közölte, ha nem kötnek egyességet, az amerikaiak mindent szétbombáznak. Az Artemis 2 küldetés űrhajósai rekordot döntöttek, elérték a Hold túlsó oldalát olyan pályán, amivel minden eddiginél messzebb jutottak az űrben. Az Orion űrkapszula mintegy 6550 kilométerre haladt el a Hold földről sosem látható túlsó oldala mögött. Végül az időjárásról. Sokat süt a nap, délután az északkeleti harmadban lehet több felhő az égen, csapadék nem hullik, esetleg késő este előfordulhat egy-egy zápor, a szél sokfelé élénk. A csúcshőmérséklet majd délután 15-16 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
A mese alapállása a rácsodálkozás, a világra, a másik emberre. Az áprilisi képmás címlapján Marék Veronika, aki a mesék igazságáról beszél. Interjút olvashatunk a meseterápiás foglalkoztatásokat tartó Kecskés Karinával. Kiderül, hogy milyen a jó vigasztalás, és milyen határokat bont le egy mozi élmény. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Kedvesség az új bátorság címmel. Idén is versmondó versenyt szervez a Miskolci Versbarátok köre. A 10 és 20 év közötti határon innen és túli fiatalok számára meghirdetett versenyre április 23-áig a versalap22@gmail.com e-mail címen várják a jelentkezéseket. A versennyel kapcsolatos további információkat keresd a Versbarátok köre közösségi oldalán. Jelentkezz te is a Kedvesség az új bátorság című versmondó versenyre.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés. 1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Cseperedő. Gyerekekről felnőtteknek.
Nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Itt ül velem szemben a Ben Autista Gyermekekért Egyesületnek az egyik alapító tagja, Kisné Bartos Erika, aki személyesen érintett a témában, hiszen már nagyfia az, aki ezzel a betegséggel él együtt, és nyilván a családot ez is átformálta, a helyzetet. Erről fogunk ma beszélgetni. Nagyon köszönöm, hogy eljött hozzánk.
Én is köszönöm a meghívást.
Erika, hogyan jöttek rá, mikor jött a diagnózis maga, hogy valami valahogy más?
Nándi most már egy 23 éves fiatalember, tehát időben vissza kell repülnünk, körülbelül 20 évet. 3 éves korában kapta meg az autizmus diagnózist, de körülbelül másfél éves korában én már éreztem, és körülbelül egészen konkrétan néven is tudtam nevezni azt, hogy mivel állunk szemben, de ugye erről még nem volt papírunk, és azért közel másfél éves vizsgálati időszak következett, amikor is a papírost kiállították, hogy miben tapasztaltam, hogy ő
másfél évesen.
Másfél évesen, igen. Természetesen láttam azért korosztálybéli gyerekeket, és hogy ők hogy fejlődnek, és ugye ez még természetesen nem adott semmilyen pánikra okot, hogy az én kisfiam még nem úgy kommunikál, nem olyan játékokkal játszik, de egy idő után azért már szembeötlő volt, hogy mennyire, sokan mondták, hogy annyira kis okos, meg milyen kis tudós alkat, olyan jól el van az ő saját kis világában, kopogtat az ujjacskájával, kitüntetett figyelmet szentelt autóknak, kerékpörgetés, és azt hiszem, hogy talán az egyik pillanat, amikor így nagyon belém hasított, hogy Nándi másképp fejlődik, tehát ezt nem lehet csak a picit később van, később fejlődik, és majd behozza momentumnak ítélni. Az volt, amikor a védőnőknél volt egy kis csoport, ahol korosztályával lehetett játszani, ott voltak az anyukák, és én akkor döbbentem meg, hogy mennyire másképp játszik, mennyire nem kommunikál senkivel, a gyerekeknek a társaságát nem keresi, és tulajdonképpen hát velem sem olyan volt a kapcsolat. A többi gyerek állandóan az anyukát követte a szemével, Nándikám ő teljesen jól megvolt a saját kis világában, és akkor ezután fordultam a házi orvosunkhoz, és onnantól indult el ez a folyamat, hogy keressük meg az okot, hogy itt mi is történik.
A védőnői jelzés az megérkezett, hogy esetleg érdemes lehet figyelni? Tehát, hogy a védőnő szerepe ebben ott volt?
Én erre így nem emlékszem. Ebben az időszakban én már megfogalmaztam a kételjeimet, az aggodalmaimat, és akkor így indult el ez a vizsgálati sorozat. Illetve még én arra is emlékszem, hogy mivel tanári képesítésem is van, én Debrecenben az egyetemen, annak idején pszichológiai képzésben is részesültem, és egy pszichológia órán láttunk egy videót egy kisfiúról, aki autista volt, és hogy mit művelt, és hogyan viselkedett egy boltban. És nekem annyira beugrott másfél éves korában Nándinak ez a kisfilm, így hirtelen eszembe jutott, hogy te jó ég, mint hogyha őt látnám bizonyos helyzetekben. És akkor így elindultunk. Nyilván a védőnőknek is szóltam, és valóban a házi orvossal történő konzultálás után indultunk el, és kerestünk segítséget. Így jutottunk el mi Debrecenben egy nagyon-nagyon kiváló autizmus specifikus szakemberhez, dr. Olá Rúzához, aki már szárnyai a lábát bennünket, és közel másfél év alatt meg is kaptuk a diagnózist.
Egyrészt miért van szükség magára a diagnózisra, másrészt milyen folyamat indul el ezzel?
Megoszlanak a vélemények. Én mindig is úgy gondoltam, hogy meg kell találnunk az okát annak, tudjam azt, hogy mivel állunk szemben, és mivel éreztem, hogy az én kisfiam valamilyen szempontból más, tehát szeretném pontosan látni, hogy hol és milyen módon tudunk neki segíteni. Nyilván azzal tisztában voltam, hogyha megkapjuk a diagnózist, akkor azzal nem fog az együtt járni, hogy kapunk egy receptet és gyógyszereket, és akkor ő meggyógyul, de mindenképp úgy gondoltam, hogy ez a diagnózis segít, nem feltétlenül csak a papír, de megnyit olyan csatornákat, olyan szakemberekhez, fejlesztési lehetőségekhez fogok eljutni, amivel neki és az egész családomnak tudok segíteni.
És akkor, ha már itt tartunk, akkor milyen fejlesztés kezdődött el? Mert azért most visszaugrottunk az időben 20 évet, azóta nagyon sok minden változott.
Ugye ez egy nagyon-nagyon mellbevágó élmény volt azért, amellett, hogy én sejtettem, hogy mi a probléma. De amikor az ember valóban ezzel szembesül, és feketén-fehéren ott van a papíron, és mellette a doktornő elmondta, hogy esetlegesen milyen kilátások vannak, azért akkor az nagyon-nagyon elkeserítő volt, de én úgy gondoltam, hogy egy ilyen helyzetben, tehát nem szabad teljesen magam alá kerülni, hanem meg kell találnunk azokat a megfelelő módszereket, amelyel tudunk segíteni, és a lehető legjobbat ki tudjuk ebből a helyzetből hozni. Úgyhogy ami nálunk a legeslegfontosabb volt, mindenképp szerettük volna, hogy a kommunikáció valamilyen formája beinduljon. Úgyhogy mi egy nagyon-nagyon erős és nagyon intenzív logopédiai terápiát indítottunk el a kisfiamnál.
Mert hogy Nándi akkor nem beszélt?
Nem beszélt még Nándi. Már jelek voltak, hogy esetlegesen állathangokat talán utánoz, de ugye már 3 éves is elmúlt, és még mindig semmi. Úgyhogy nagy mozgásra, illetve logopédiai fejlesztése itt Fábián Zsuzsának is nagyon-nagyon hálásak vagyunk, aki megtalálta az utat a kisfiamhoz, meg hát sok hasonló gyerkőchöz, és egyrészt ő nagyon-nagyon segített. Emellett mi eljutottunk Gyöngyösön is a Ferencesekhez, ott az autista központban, ott is foglalkoztak Nádival külön. Ott a PEX képcserés kommunikációt is megtanították. Tehát igazán, hogy mi volt, ami beindított, én úgy gondolom, hogy talán a nagyon intenzív mozgásterápiák és logopédia. Tehát ez volt az első, és utána mi mindenféle rendelkezésre álló módszert kerestünk, legyenek azok alternatív módszerek, neurofeedback, illetve ami talán óriási segítség volt, ugye alapozó terápia Stánszki Csilláik részéről az iskolába, amikor már bekerült Nádi, ez is nagyon-nagyon sokat jelentett. Elképesztő fejlődés volt, amikor a kisfiam az óvodába bekerült, majd erről is esetleg mesélek, hogy mi nagyon szerencsések voltunk, mert a diagnózis mellett is ellenére viszonylag simán és könnyen egy elfogadó közegbe került, és ott 4 évet eltöltött, tehát ott olyan fejlesztő foglalkozásokon vett részt, ami nagyon-nagyon sokat segített, és talán az IREA pontot azt tette föl, amikor Nándi megtanult úszni, szintén egy terápia keretében, és ráadásul kiderült, hogy nem is akárhogyan érzi magát a vízben, és nem is akármire képes ott, és gyakorlatilag a rendszeres mozgás az úta is az élete része, és én úgy gondolom, hogy ezek így mind együtt járultak ahhoz hozzá, hogy ott tart, ahol most tart.
Azt említette, hogy nem beszélt, és a kommunikációnak nagyon-nagyon szűk formái voltak meg, de hogy miben nyilvánult meg azon túl, hogy voltak ezek a kényszeres viselkedések?
Igen, tehát ezek az úgynevezett bizarériák, amelyek minden autizmussal élő gyermekre, felnőttre jellemzőek, Nádinál is voltak, tehát egyébként is jellemző az autizmus, hogy 3 területen bármennyire is legyen, mondjuk, ugye ez egy borzasztóan nagy spektrum, tehát az éppen kicsit szórakozott professzornak tűnő, kicsit különc figurától a nagyon-nagyon mélyen érintett társult, egyéb problémákkal is érintett, nem kommunikáló autistáig, tehát óriási a spektrum, de mindenkire érvényes az, hogy rendkívül rugalmatlan a gondolkodásuk, és emiatt a viselkedésük, tehát vannak bizarériák, amelyekkel, vagy olyan biztos pontokat keresnek, legyen az egy mozdulat, legyen az egy furcsa hobbi, vagy egy furcsa érdeklődési kör, amihez mindig egy biztonsági pontként vissza tudnak jutni. Úgyhogy természetesen ezek a kisfiam életében is különböző szakaszokban ezek előjöttek. Volt egy időszak, amikor állandóan barlangokat rajzolt, vagy madártávlatból körforgalmakat, voltak mosógép korszakok, kéményrajzolós, tehát mindenféle dolog. És ezek úgy váltogatták egymást. Akkor a kommunikációt tekintve pedig eléggé repetitív, ahogy beszélnek, illetve nagyon sokan, akik jó képességűek, magasan funkcionálisak is, vagy magasan funkcionáló autisták, azért alapvetően, tehát nem annyira rugalmas a kommunikációjuk, mindig visszatérnek ahhoz a témához, ami leginkább őket érdekli. Ugye nagyon sokan közülük nem is beszélnek, tehát mi nagyon-nagyon szerencsések vagyunk, hogy Nándi úgy érezte, hogy ő szeretne kommunikálni velünk. Tehát, hogy eljutott oda, hogy ő úgy döntött, mert én erre meg vagyok győződve, hogy egyszerű úgy döntött, hogy érdemes megszólalni, és velünk ilyen formában is verbálisan kommunikálni. Gyönyörűen beszél egyébként. Nagyon-nagyon jó hatással volt rá az, hogy szakemberek foglalkoztak vele itt Egerben, általános iskolában, egy logopédiai osztályba járt, úgyhogy ő gyönyörűen, mint egy bemondó majdnem, hogy úgy beszél, de azért a kommunikáció miensége és tartalma azért nem olyan, mint ahogy itt mi most egymással beszélgetünk. A harmadik dolog pedig ugye a szociális interakcióknak és a társasági viselkedés formáknak a szűkössége és mássága, tehát ők azért, és ez Nándira is jellemző, hogy nagyon-nagyon tiszta, nagyon kis őszinte lelkek, tehát ők nem értik sokszor a viccet, nem értik a mögöttes tartalmat, nagyon egyenes, nagyon őszinte emberek, emiatt gabajodhatnak furcsa helyzetekbe, és nem igazán értik például a testbeszédet, tehát ő nekik ez nagyon sok mindent nem mond, az érzelmek kifejezése arcról nem igazán tudnak olvasni, és nem is feltétlenül megfelelő módon tudják ők kommunikálni az érzéseiket. Például sokszor, amikor nehézség volt, vagy valami szomorúságra okot adó dolog, akkor ő elkezdett nevetni, ami ugye rém furcsa volt egy-egy szituációban. Tehát most így hirtelen a mi életünkből ezeket a momentumokat szeretném kiemelni.
Említette, hogy egy nagyon támogató közeg volt az óvodában. Azért ez jellemző egyébként a fogyatékkal, bármilyen fogyatékkal élő emberre, embertársainkra, hogy azért úgy rájuk furcsán néznek, másképp fordulnak oda, vagy inkább elfordulnak. Na most önök ebből mit tapasztaltak?
Hogyne, én arra is emlékszem, hogy amikor arról volt szó, hogy óvodát kell keresnünk a kisfiamnak, nagyon sokan, akikkel addigra már kapcsolatba kerültem, azt javasolták, hogy akkor már a kezemben volt a diagnózis, hogy ezt inkább ezt tegyem el, ezt a diagnózist valahová a fiúk aljára, és ezt nem mondjam el. Nem mondjam el a felvételinél, mert nem biztos, hogy akkor olyan fogadtatásban. Most így még mindent arra lehet kenni, hogy egy kicsit
le van
fiú, majd le van maradva, majd behozza. De én, amikor oda mentem Timkó Katalinhoz, örökké hálásak leszünk Kati néninek, az akkor igazgatóhoz, én amikor a szemébe néztem, annyira úgy gondoltam, hogy kiterítem alapjainkat, nincs veszíteni valunk, és én elmondtam őszintén, hogy milyen helyzetben vagyunk, és ő azonnal partner volt. Nyilván voltak nehézségek, gyerekek is időnként, természetesen, hát ez tudva levő, hogy még normál fejlődésű gyerekek között is vannak azért konfliktusok, ő azért mindig természetesen azért ilyen szempontból is nehezebb helyzetben volt, és ez végig is kíséri az életét, tehát ez még most így, hogy meglett erős ereje teljében lévő fiatalember, de még nyilván így is előfordul, hogy néhányan bántják verbálisan, de alapvetően ő ott olyan biztonságos közegben volt, és annyira elfogadó volt a közeg, hogy, és talán ebben az is segített, hogy itt vegyes korcsoportokból állt az ő csoportja, tehát ott voltak olyan kislányok, akik már nagyon anyáskodóak voltak, a picikékhez képest ő azért már ügyesebb volt, tehát úgy nem lógott ki annyira a sorból is, és ő elképesztően szépen fejlődött ebben az időszakban, igazán itt indult be a beszédfejlődése is.
Akkor egyébként ezt még érzik a mai napig, hogy a társadalom picit még mindig eltávolodik.
Hogyne. Tehát rengeteget változott azért nyilván sokkal többen vannak, tehát sokkal többekről tudjuk, hogy autizmussal élnek, autisták, és gyakorlatilag bárhol járunk azért, meg ha visszagondolunk csak az iskolai élményeinkre, egészen biztosan eszünkbe jut valaki, hogy hú, abban a másik osztályban, vagy akár a miénkben is ült vagy két olyan gyermek, aki olyan furcsa volt, olyan kis furi, és...
De úgy nem tudtuk megmondani.
De úgy nem tudtuk, hogy mi. És így összerakjuk a képet, amikor már halljuk, hogy hú, az ismerősünknél is, meg ott most ezen gondolkodnak, hogy talán benne van Hát valóban nyilván egyre többen hallanak erről a problémáról, vagy erről az állapotról, de természetesen azért még mindig nem tudnak ők úgy beilleszkedni, és nem úgy tud a társadalom rájuk tekinteni sok esetben, mint ahogy talán lehetne, és amennyire megérdemelnék. Mert elképesztő világ, elképesztő érték, amit ők képviselnek, és talán majd erről is beszélgethetünk, de nagyon sokat veszíten a sok színűségéből a világ minden szempontból, hogyha ők nem élnének itt velünk, vagy nem éltek volna velünk.
Akkor most már csak tudjuk, hogy nevén tudjuk nevezni magát a betegséget, és egyre több van ebből, vagy ez tényleg csak annyi, hogy egyre több fény vetülre?
Talán ez az utóbbi igaz, ez egy örök kérdés, erre én sem tudom a választ, de talán még a kutatók sem. Most a jelenlegi információim alapján azt tudjuk, hogy azért közel minden 60. gyermek valamilyen szinten érintett, tehát ez egy óriási, ahogy említettem, spektrum, és valamelyik ágán, vagy valamelyik kis szirmán ennek ott van a gyermek. Na most mindenképp az utóbbi 20 év alatt azért a diagnózisoknak a miensége és maga a diagnózis készítés finomodott, és sokkal többen megkapják a diagnózist, mint korábban, tehát a számok ennek is tulajdoníthatók, vagy ez az emelkedés, illetve tényleg azt is több kutató elmondja, hogy valószínűleg azért a környezeti tényezők azért azok itt vannak, tehát mindenképp hozzájárul ehhez az esetszám növekedéshez, de alapvetően továbbra is én úgy tudom, hogy az alapvetés és a elfogadott konszenzus, hogy ez még mindig egy genetikai eredetű érdekes konstelláció is. És igazán ez már a magzati időszakban eldől, hogy valaki autizmussal fog élni.
Mennyit változott tehát akkor a maga a fejlesztés folyamata az elmúlt 20 évben, hiszen ön tapasztalt egyet akkoriban, és akkor most láthatta, hogy talán esetleg másképp, újabb formákkal fordulnak a gyerekekhez?
Mindenképp több lehetőség van, tehát itt a terápiáknak azért egy elég széles tárháza nyitva áll, de azt is látnunk kell, hogy nagyon sokszor ezeket a terápiákat akár a szülők nem is tudják megengedni maguknak, vagy éppenséggel messzire el kell utazni, hogy azt a szakembert megtalálják. Viszont ami óriási előrehaladás, hogy most már itt Szüke Pátriárkánkban, itt Egerben is van egy olyan szülői csoport és közösség, illetve a szakemberek is ebben abszolút támogatnak bennünket, hogyha valaki megkapja a diagnózist, akkor nem úgy áll ott az úton, ott az út kezdetén, mint akár mi is, hogy úristen, most hová, kihez, hova forduljunk, és akkor hosszú-hosszú keresgélés után jutottunk el a megfelelő szakemberekhez és terápiákhoz, tehát azért ezek most már itt szinte csomagban ott vannak, és országos szinten, és itt a helyi közösségekben is vannak lehetőségek, és amit még nagyon szeretnék kiemelni, hogy az oktatás terén, tehát az, hogy most már Egerben nem csak óvodában, hanem a Szalaparti intézményben 1-től 8. osztályig tudnak tanulni az autizmussal élő gyermekek külön, és ezen a területen szakértelemmel bíró szakemberek segítségével ez óriási dolog. De hát még nagyon-nagyon sok lehetőség nincs kiaknázva, és főleg azt érezzük, hogy a középiskola, illetve az azt követő időszak az még mindig megoldatlan.
Mai műsorunkban az autizmusról beszélgettünk Kisné Bartos Erikával, a BEN Autista Gyermekekért Egyesület egyik alapító tagjával. Adásunk a 2026. február 10-i műsorunk ismétlése volt. A műsor folytatását jövő héten ugyanebben az időpontban sugározzuk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket az adás szerkesztő riportere Berec Renáta, a zenei szerkesztő Németh Tamás és a technikai munkatárs Kassinger Jenő nevében is. A mikrofonnál a műsorvezetőt, Farkas Erzsébetet hallották, a viszont hallásra. Most elhangzott adásunkat vasárnap 14 óra 5 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértes Hajai László. Húsvét hétfői adásunk témája. Szent Ferenc a húsvéti ember. Pater Vértes Hajai László elmélkedése. Szent Ferenc a húsvéti ember. Assisi Szent Ferenc tranzitusában élünk, hiszen 800 éve halt meg. Pontosítok. Éppen 800 éve ment át, tranzitált, héberes szóval átpászkált az örökké valóságba, és lett érett húsvéti gyümölcs, szent. Minden szent a keresztva, húsvét vasárnapi gyümölcse. De hogy is volt ez az ő életében? Kérdezem, s minthogy nincs idevágó konkrét könyvem, így abból a nagyon is bőséges forrás anyagból merítek, amelyek már életében, aztán tranzitusa után szép számmal termettek. Egyet rögtön eszmélésem kezdetén hadd idézzek, mégpedig Szent Bonaventura nagy legendájából, mert ez nagyon érett összefoglaló mű Szent Ferenc életéről, amelyet a szerző 1260 és 1263 között írt, és amit a Ferences rend Szent Ferenc hivatalos életrajzaként fogadott el. A történet. Egyszer húsvét napján, midőn az emberek lakásaitól messze eső remetességben időzött, ahol nem volt módja a kéregetésre, s arra gondolt, aki az Emmausba menő tanítmányoknak amannapon vándorképében megjelent, saját testvéreitől, mint vándor és szegény kért alamizsnát. S midőn azt megkapta, alázatosan és szent szavakkal oktatta őket, hogy a világ pusztaságán keresztül, mint vándorok és jövevények, az igaz zsidók módjára az Úr húsvétját, vagyis e világból az Atyához menetelve állandóan a lélek szegénységében üljék meg. És éppen ezért, mert alamizsnak élegetése nem a keresett vágya, hanem a lélek szabadsága vitte, úgy látszott, Isten a szegények Atya reá különös gondot viselt. Mit tanít ez a történet? Amit a Lukács evangélium 24. fejezetében olvasunk, az emmausziak történetéről. A feltámadott úton jár, emberekhez társul, akik nem ismerik fel, ha csak nem a találkozás egy bizonyos pillanatában, de ezt is csak később emlegetik fel, hogy ugye, lángolt a szívünk. Ennek egyében nekem Szent Ferenc csendes, Emmauszt járó társ, aki járja az országot, amilyen igazi országúti ferences módjára, szabadon odalép bárkihez, és felajánlja szívének békéjét. De ahogy Bonaventura érti az egész akkori ferences család nevében, Ferenc az Úr húsvétján e világból az atyához menetel, persze útközben koldul és tékozol, szeretetet koldul és szeretetet tékozol. Jézusért. A húsvét úton lét. Mennyire igaz ez a Pészak pászka szó eredeti értelmében, amely maga is menetel, haladás, innét oda, e földi hazából a mennyeibe. Eszembe jut az első szemináriumi évem Esztergomban. 1976-ban kerültem a Prímási palotával szemközti akkori átmeneti szeminárium épületébe, az onnan elüldözött szatmári nővérek egykori rendházába, ahonnét átjártam a Duna melletti palotakerbe latinul tanulni. A sövény mellett sétálgatva, újból és újból felnéztem a bazilika hátsó homlokzatára, amely szép római kapitális betűkkel üzente a szentpáli tanítást, quae sursum sunt querite, az odafönt valókat keressétek. Ferenc húsvétja olyan fajta utoljárás, mint a feltámadotté, mint aki kér, és mint aki tökérni lehet. Ahogy Jézus Emmausban, a megtört kenyér foglalatában önmagát adta, épp úgy Ferenc, akarva akaratlan, Krisztus nyújtja a feltámadottat. Ez a találkozás örömteli, mert élettel teli, hisz az élet van benne. Nehéz is ezt Ferencnek magába rejtenie, ezért is bukkan, szökken elő belőle, tánccal és mókával, és mert nem tudja magában tartani, elmondja hát fűnek fának, tücsöknek bogárnak, és persze kabócának, a gubiói farkasnak, még a szanszepolkrói rablóknak is. A gondviselés adta, hogy rögtön megtérése kezdetén az a San Damianói feszület szólítsa meg, amely ízig-vérig húsvéti kereszt. Nem csak azért, mert a keresztre feszített üdvözítő él, és nyitott szemmel tekint a szemlélőre, hanem mert az egész üzenet húsvéti. A középütt bővebb szári feszületét a peremén végig apró kis pálma levelek díszítik. A pálma levél a győzelem jelképe, ahogy a jelenések könyvében olvassuk. Ezután akkora sereget láttam, hogy meg sem lehetett számolni. Minden nemzetből, törzsből, népből és nyelvből álltak a trón és a bárány előtt, fehér ruhába öltözve, kezükben pálmaág. Nagy szóval kiáltották és mondták, üdv Istenünknek, aki a trónon ül, és a báránynak. Ez a pálmázott fa kereszte át a bárány trónusa. És ez a szelíd bárány kéri Ferencet, hogy segítsen neki az egyház helyreállításában. Ő pedig minden jóra kész, neki fog át nagy lendülettel és húsvéti jókedvel, mert Ferenc húsvéti ember jellege leginkább ebben lelhető fel, örvendező szívében, hiszen egész életét a húsvét misztériuma az Úr Jézus halála és feltámadása járta át. Írásaiból, tanításaiból nyilvánvalóan kiderül, hogy hitének egyetlen szükséges és elégséges központja az Úr Krisztus. Írásaiban leggyakrabban, több mint százszor, így nevezi őt, Signore, Kyrios. Ez az a hatalmas név, amelyre még a szeráfok is megremegnek. Többször utal, teljes joggal, Pál apostol fenséges Krisztus himnuszára, amely nála talán mindenkinél többet jelent. Hallgassuk. Ugyanaz az érzés legyen meg bennetek, amely Krisztus Jézusban volt. Ő isteni mi voltában nem tartotta Istennel való egyenlőségét olyan dolognak, amihez föltétlenül ragaszkodjék, hanem inkább szolgai alakot öltve kifosztotta önmagát, és hasonló lett az emberekhez. Külsejét tekintve olyan volt, mint egy ember. Megalázta magát, és engedelmes lett mind halálig, mégpedig a kereszt haláig. Ezért Isten felmagasztalta, és minden nevet fölülmúló nevet adott neki. Jézus nevére hajoljon meg minden térd a mennyben, földön, alvilágban, és minden nyelv hirdesse Isten az Atya Isten dicsőségére, hogy Jézus Krisztus az Úr. Húsvét tehát átmenet, az önként fölvett szolgai állapotból a megdicsőült halhatatlanságba. Ez az Isten fiánál teljes kiüresedéssel kezdődik, amikor megfosztja magát Isten mi voltától, Ferencné pedig a spoliációne, a ruhától megfosztás gesztusa az, amikor Assisiben, Guido püspök előtt, apja jelenlétében visszaadja neki a ruháit, és lélekben beöltözködik az Istenbe, valójában Krisztus új dicsőségébe. A püspök lélek jelenléte adja, hogy ezt a különleges investitúrát a palástjával oldja fel, amivel beburkolja a poverellót. Ferenc érzi Jézusnak ezt a hatalmas nevét, ezért erős belülről, ezért olyan eltöként, ezért nem gyar vissza semmitől, és ami a legfontosabb, ettől derűs, örömmel teli. Ez a derű a bibliai szép serenitas, Ferenc lelkének az öröme. Ez a teremtőre és megváltóra hangolt lélek másnak és másképpen örül, mint a többiek. Ezért többnyire nem, vagy nehezen értik meg, azok közt is inkább az egyszeriek, mint Leó és Masseus testvérek. Álljon most elénk egy friss történet a Fiorettiből, Szent Ferenc virágos kertjéből, hogy meglássuk lelke különleges örömforrását. Egy alkalommal Szent Ferenc, Leó testvér, mint egy író diákja társaságában, Perugiába jövet, az angyalos boldogasszony kolostora felé tartott. Kemény tél volt, úgyhogy az Isten hidege majd megvette őket. Egyszer csak Szent Ferenc odaszólt Leó testvérnek, aki egy kicsivel előtte ballagott, és azt mondta neki: Leó testvér, bár a kisebb testvérek életének és jámbosságának példája az egész földön, a lelkek épülésére szolgálna is, mindazonáltal írd és szorgosan jegyezd föl, nem ebben van a tökéletes boldogság. Tovább haladva, Szent Ferenc másodszor is szólította őt: Leó testvér, a kisebb testvérünk visszaadná egy szeme világát a vakoknak, meggyógyítaná a sántákat, kézni az ördögöket, hallókká tenni a süketeket, és járókká a bénákat, megszólítaná a némákat, s ami még nagyobb dolog, feltámasztaná a négynapos halottakat, írd Leó testvér, hogy nem ebben van a tökéletes boldogság. Ismét tovább haladva valamicskét, Szent Ferenc hangosan fölkiáltott: Ó Leó testvér! Bár kisebb testvérünk jártas lenne minden nyelven, kisujjában volna minden tudomány, és betéve ismerné az írásokat úgy, hogy jövendülni tudna, s nem csak a jövőt tudna megfejteni, hanem megmondana a lélek legrejtettebb titkait is, írd, hogy nem ebben van a tökéletes boldogság. S még egy kicsit tovább menve, Szent Ferenc ismét erősen kiállta: Ó Leó testvér, Isten juhocskája! Szóljon bár a kisebb testvér az angyalok nyelvén, ismeri a csillagok járását és a gyógyfüvek erejét, tárjanak föl előtte a föld minden kincsei, és ismerje bár a madaraknak és a halaknak és minden teremtett állatoknak fajtáit, és az embereknek és a fáknak és a köveknek és a gyökereknek és a vizeknek természetét, írd, hogy nem ebben van a tökéletes boldogság. És még egy darab utat megtéve, újból fennhangon szól Ferenc: Ó Leó testvér, bár kisebb testvérünk oly jól tudjon prédikálni, hogy az összes hitetleneket Jézus Krisztus hitére téríteni, írd, hogy nem ebben van a tökéletes boldogság. Már jó 7 mérföldnyi úton tartott ez a beszéd, amikor végre Leó testvér nagy álmélkodással megkérdezte Szent Ferencet, így szólván hozzá: Atyám, kérlek téged az Isten nevében, mondd meg tehát, miben van a tökéletes boldogság? Szent Ferenc így felelt neki: Amikor mi csuron vizessen az esőtől és összefagyva a hidegtől, mocskossan a sártól és elcsigázva az éhségtől, elérjük majd az angyalos boldogasszony kolostorát, és kopogunk a kapun, és a kapus mérgesen kinéz és megkérdezi: Kik vagytok? Mi meg azt feleljük: Ketten a ti testvéreitek közül. Ő pedig így válaszol: Hazudtok, közönséges csavargók vagytok, akik tekerékve a világon becsapjátok az embereket, és elorozzátok az alamizsnát a szegények elől. Takarodjatok innen! És nem nyitja ki nekünk a kaput, hanem kint hagy ácsorogni a hóban és a lucsokban, dideregve és éhezve a késő éjszakában. akkor, ha mindezeket a bántalmakat, ha mindezt a durvaságot és megaláztatást türelmesen, fölindulás és zúgolódás nélkül elviseljük, sőt, alázattal és szeretettel azt gondoljuk magunkban, hogy az a kapus nem csak jól ismer bennünket, és Isten adja a szót ajkára ellenünk, ó, Leó testvér, érd, ebben áll a tökéletes boldogság. Aztán, ha mégis tovább kopogtatunk, és ő dühösen kijön és ránk rival, pusztuljatok innen, hitvángazok, menjetek az ispotályba, mert egy falat nem sok, de itt még annyit sem kaptok, s ide ugyan be nem teszitek a lábatokat, ha mi ezt is nyugalommal, sőt, derűs lélekkel és szelíd szeretettel eltűrjük, ó, Leó testvér, írjad, ebben áll a tökéletes boldogság. Ám, ha mi az éhségtől és a hidegtől sarkalva, még az éjszakának zordságától kényszerítve, mégis újból bezörgetünk, és esedezve kiáltozunk, és az Isten szerelmére kérjük, hogy nyisson ki nekünk, és bocsásson be bennünket, ő pedig fölháborodva így szól, semmire kellő gazemberek ezek, de majd megfizetek nekik érdemük szerint, és kijön egy görcsös bottal, megragad minket a csukjánál fogva, és leteper a földre, és alaposan meghemperget a hóban, és jól agyba főbe ver a bot boldogabbik végével, ha mindezeket mi békességgel és örömmel viseljük, az áldott Krisztus szenvedéseire gondolva, hogy iránta való szeretetből el kell tűrnünk a bántalmakat, ó, Leó testvér, írjad, ebben áll a tökéletes boldogság. Most pedig, Leó testvér, halld a végső tanúságot. A Szentlélek mindazon kegyelmei és ajándékai közül, amelyekkel Isten az ő szeretteit elhalmozza, a legnagyobb adomány, ha önmagunkat le tudjuk győzni, és készek vagyunk Krisztus szeretetéért elviselni minden bántalmat és méltánytalanságot, minden igazságtalanságot és kellemetlenséget. Mert Isten többi ajándékával nem dicsekedhetünk, mivel hogy nem a miénk, hanem Istené. Amint az apostol mondja, mit van, amit nem Istentől kaptál? És ha tőle kaptad, mit dicsekszel vele, mintha magadé lenne? De a nyomorúság és megpróbáltatás keresztjében bátran dicsekedhetünk, mert ez a miénk. Ezért mondja az apostol, nem akarok másban dicsekedni, csak a mi úrunk Jézus Krisztus keresztjében, akinek tisztelet és dicsőség adassék, mindörökkön örökké. Amen. Idáig a történet, és meg lehet, többen zavartak vagyunk és kérdezzük, de hát hol itt a húsvét? Se az Úr Jézus, se Ferenc nem kereste a szenvedést, de elfogadták azt a mennyei atya kezéből. Ferenc, húsvéti ember, mert átjárja a megváltottság. Nem csak annak örül, és nem csak attól boldog, amitől minden más ember, tehát a pozitív dolgoktól, hanem még akkor is, amikor lehetetlen helyzetben semmi esélye sincs kiútra, megoldásra, legalábbis emberi síkon nem. De éppen ekkor kapaszkodik hite minden erejével az Istenben, aki fordít egyet a helyzetén. Ha békességgel és örömmel el tudja viselni a próbát, akkor él benne az Úr. Ekkor és ettől húsvéti ember Ferenc. Az Úr Jézus nagypéntek délután, megfeszítése után, két lator között, egy teljesen ellehetetlenült helyzetben, amikor még ő maga is keresi a helyét, és atyát kéri, hogy vegye el tőle azt a kelyhet. Nos, amikor az egyik lator hozzáfordul, akkor nem késik a válasszal. Bizony, mondom neked, még ma velem leszel a paradicsomban. Hangzik a párbeszéd a keresztek magasában, míg a földön van valaki, az a százados. Talán a megváltás Leó testvére, aki meggyőződéssel kijelenti, ez valóban az Isten fia. És engedjétek meg, utolsó szó gyanánt, hogy Ferenc életerős örömét lássam abban a gesztusában, hogy szinte az utolsó óráján, nagy betegen, félig vakon, odaszóljon kedves Jócska Leójához. Írd csak hozzá, Jócskám, a teremtmények dicséretéhez. Laudato si, mi Signore, per sora nostra morte corporale. Áldott légy, Uram, a testi halál nővérünkért. Úgy kullog a megvert halál Ferenc lábához, és kushad le ott, mint a domestikált gubjói farkas. Mert Ferenc, a húsvéti ember, a megváltó Kyrios úr erejében még a halált is megszelidítette. Csupaszon a humuszon, körötte a testvérek, és énekelnek. Hát nem húsvét ez? Harangzúgással? Egész anyaszent egyházunk ünnepli őt. Egy egész éven át. Szent Ferenc a húsvéti ember címmel Páter Vértes agyai László elmélkedését hallották. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, húsvét hétfői műsorunkat hallották, és figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes agyai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.
Verse.
Rónai György, Saul.
nyílni látom, kiáltott az eget. De azért még rádobtak pár követ. Így vesszem minden hitszegő gazul, gondolta a ruhák fölött Saul. A nagy Jehova parancsolta így, hogy egy legyen az oltár és a hit. Mert a mi úrunk irgalmatlan úr, gondolta, s kardért sóvárgott Saul. De oly derűsen csillogott az ég, hogy le kellett húgynia a szemét. S hogy pillája szembogarára hult, furcsa káprázat fogta el Sault. Mintha ezer gubó akarna már pattanni, úgy nyüzsgött a benti táj. S a damaszkuszi úton rengeteg tüzes pille vagy szirom libegett. Egy tüzes örvény vagy valami kéz derékon kapta, megforgatta és ledobta. Hult, hult, és akkor vadul, lüktető szívvel fölnézett Saul. De minden olyan volt, mint az előbb. Ruhájukért mentek a kövezők. S már született a villám, mely nem öl, csak megvilágosít és tündököl.
Rónai György Saul című versét Szegvári Menyhért előadásában hallották. Rónai György költő, író, műfordító, esszéíró, irodalomkritikus, irodalomtörténész, országgyűlési képviselő volt. 1913-ban született, egyetemi tanulmányait a Budapesti Tudományegyetem bölcsészkarán végezte magyar-francia szakon. 1937-ben a Révai könyvkiadóhoz került lektornak. 1943-ban Lovas Gyulával, Sőtér Istvánnal és Torzó Gáborral alapítója és szerkesztője volt az Ezüstkor című folyóiratnak. 1945-től a Vigília szerkesztőbizottságának tagja, 1969-től haláláig felelős szerkesztője volt. 1947 és 49 között a Demokrata Néppárt országgyűlési képviselője volt. 1949-ben Szegeden doktorált francia irodalomból és magyar történelemből. A Nyugat harmadik nemzedékének jellegzetes témái szólalnak meg első verseiben, melyek elsősorban világirodalmi kultúrájukkal keltettek figyelmet. Költői fejlődésére hatást gyakorolt a francia irodalom iránt érzett vonzódása. Verseiben a világ szépségeire rácsodálkozó, azokért felelősséget érző ember hangja vált a legerősebbé, regényeiben pedig az önvizsgálat eleme uralkodóvá. Nemzedék társaihoz hasonlóan újra meg újra visszatért a II. Világháború kérdésköréhez, igyekezett választ találni a túlélők felelősségére. Műfordítóként elsősorban francia, olasz és német írókat fordított.
A nap imája.
Ima békéért. Kegyelmedet, Uram, kiárasztottad földedre. Jákob sorsát jóra fordítottad. Néped bűnét megbocsátottad. Minden vétkét betakartad. Méltatlankodásodat visszavontad. Haragott tüzét lelohasztottad. Teremts újjá minket, Istenünk. Tedd félre nehéztelésedet, szabadítónk. Örökké neheztelni akarsz ránk. Átterjed bosszúd minden nemzedékre? Nem akarsz bennünket fölébreszteni? Néped már nem újjonghat többé benned? Mutasd meg, Urunk, irgalmadat! Adj nekünk kegyesen szabadulást! Hadd hallom, mit hirdet az Úr, a mi Istenünk. Valóban, ő a békét hirdeti. Békét népének és minden szentjének. Mindenkinek, aki szívből megtér hozzá. Igen, közel az üdvösség azokhoz, akik őt félik. S dicsőség lakik majd földjükön. Az igazság és a hűség találkoznak. Az igazságosság és a béke csókot vált. A földből kisarjad a hűség, az égből igazságosság tekintve. Igen, az Úr kiárasztja áldását, és földünk meghozza termését. igazságosság jár előtte, és béke a lába nyomában.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vétel!